Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük kezdőénekünket, mely 23. Zsoltárunk első verse lesz. A 23. Zsoltárunk első versét fogjuk énekelni, amely így kezdődik. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Szász Lajos nagy tiszteletű urat és kedves feleségét, a Budafoki Református Egyházközség lelkipásztorát, mai ige hirdetőnket. Kívánunk életére és szolgálataira Istenünk gazdag áldását. Nagy tiszteletű úr, egyházmegyénk úgynevezett szószékcserével egybekötött diakóniai vasárnap keretében szolgál ma nálunk, lelkipásztorunk pedig a budafoki gyülekezetben szolgál. Az egyházmegyei diakóniai vasárnap persélyes bevételével idén a kárpátaljai gyülekezetek lelkipásztorait támogatjuk. Ahogy a múlt héten hirdettük, mai persenyes adományunkkal mi, Iván Gusztáv, Beregszász Bulcsúi testvérgyülekezetünk lelkipásztorának gépkocsi vásárlását segítjük, tekintettel arra, hogy feleségével most várják negyedik gyermeküket. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Lónyai utcai Református Gimnázium igazgatóját, Tóth Csaba Csongor urat, Ábrám Endre osztályfőnök helyettes tanár urat és a gimnázium 8. A osztályát. Isten hozott benneteket! Küldöttségük bemutatkozással és rövid műsorral készült, amelyet az Isten tisztelet végén fogunk meghallgatni. Az Isten tisztelet után szeretettel várjuk kedves vendégeinket a nagyobbik gyülekezeti terembe, szeretett vendégségre. Kérem a jelenlévő presbitereket és pedagógusainkat, hogy majd kísérjék be vendégeinket a gyülekezeti nagyterembe. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Már kapható a 2024. évi református bibliaolvasó kalauz. Karácsonyra értékes ajándékokat, könyveket, CD-ket, kerámiákat vásárolhatunk iratterjesztésünkben, és hirdetjük azt is, hogy jövő vasárnaptól ismét lesz adventi vásárunk a fedett autóbeálló alatt. Gyülekezetünk kézműves tagjainak termékeit, portékáit vásárolhatjuk meg az Isten tiszteletek előtt és után. Jövő héten hétfőtől péntekig este 6 órától adventi előkészítő alkalmakat tartunk a templomban. Rétegcsoportjaink hétközi alkalmait nem tartjuk meg, azok beleolvadnak az előkészítő sorozatba. Kivétel ez alól a szerdai kóruspróba. Szeretettel hívogatunk mindenkit a hét estéire, melyen tervezetten Takaró Tamás esperes úr szolgál majd közöttünk. A Magyar Református Szeretett Szolgálattal közösen idén, adventben is segíthetünk nehéz helyzetben élő családoknak, időseknek és betegeknek tartós élelmiszer csomaggal. A szeretett dobozokat a hétközi alkalmakat követően, illetve vasárnaponként az Isten tisztelet előtt és után lehet elhelyezni a gyülekezeti ház földszinti nagyobbik termében. A leadási határidő december 10. vasárnap. Kérdés esetén keressük Brandenburg Takaró Szulit. Előre is köszönjük a segítséget. Egyházunk missziói szolgálatvezetőjétől levelet kaptak a gyülekezetek, így mi is. Ebből idézek. Az üldözött keresztjének megsegítéséért felelős államtitkárság körülbelül 250 diáknak ad Magyarországon ösztöndíjat, akik hitük miatt otthon nem végezhettek minőségi felsőfokú tanulmányokat. Számukra kérnek a gyülekezetek tagjaitól vendéglátói segítséget karácsonyra. Idézem, a diákok kettesével vagy csak fiúk, vagy csak lányok érkeznek a vendéglátóházak családokhoz. A diákokkal egy istentiszteleten és egy családi étkezésen vegyenek részt a többi egyéni megbeszélés kérdése. A vendéglátótól függően maradhatnak tovább is. A diákok magyarul nem tudnak, angolul lehet velük beszélni. A hosszabb levelet a részletes információkkal és a programra való jelentkezés módját meg fogják találni a testvérek gyülekezetünk honlapján a pkre.hu oldalon. Hirdetem, hogy december 3-án jövő héten vasárnap délután 5 órakor egyházmegyei kórus találkozó lesz, amelynek a mi gyülekezetünk a házigazdája. Szeretettel hívjuk és várjuk majd a testvéreket erre az alkalomra is. Végezetül egyházunk törvénye értelmében most ismertetnünk kell a múlt hét vasárnapi presbiter választás eredményét. Eszerint a 2023. november 19-i presbiter választói tisztújításon 160 igen és egy nem szavazat ellenében megválasztottuk egyházközségünk főgondnokát, 28 presbiterét és 7 pótpresbiterét. Presbiterek: Ág József, Bolla Gábor, Brandenburg Ádám, Brandenburg Sándor, Erős Dániel, Fehér Levente, Dr. Fónyad László, Gulyás János, Juhász Balázs, Kósa Róbert, Kósa Zsolt, Kreisz János, Marcsa Miklós, Mező Zoltán, Nagy Lajos, Németh Attila, Németh Béla, Pap Gábor, Szilosz Tamás, Rácz Béla, Rátkai Gábor, Révai Attila, Szvetnyik Péter, Dr. Terebesi András, Takács Péter, Takaró Mihály, Dr. Takaró Mihály és Temesvári Gergely. Főgondnok Brandenburg Sándor. Pótpresbiterek: Brandenburg Máté, Dr. Lajtár István, Havasi Zoltán, Dr. Horváth Zsolt, Juhász Benedek, Nagy Gergely és ifjabb pap László. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap az Isten tisztelet végén az újonnan megválasztott presbiterek eskütételére kerül sor. Kérjük, hogy ők jövő héten vasárnap 3:40 órára érkezzenek meg a lelkészi hivatalba. Most Takaró Tamás esperes úr kíván néhány szót szólni a gyülekezethez.
Szeretettel köszöntelek bennőtöket. Kedves testvérek, az adventi estékkel kapcsolatban szeretnék valamit elmondani. Több mint 30 éve minden esztendőben ezt az egyhetes sorozatot Isten kegyelméből én végezhettem. Soha nem mondtam el, hogy miről lesz szó előre. Hogy most mégis szót kértem, annak az az oka, hogy szeretném elmondani előre, hogy a reánk jövő 7-5 estéjén miről lesz szó közöttünk. Elsőrenden és mindenek előtt azért, hogy aki érintve érzi magát, abban, amiről szó lesz, azt biztassam, hogy jöjjön. A hitről lesz szó. Erről a sokszor hallott és agyon beszélt bibliai fogalomról. Olyan kérdésekre szeretnénk együtt a Bibliából keresni a választ, hogy mikor kezdődik a hit? Melyik az a pillanat, amitől kezdve valakire a Biblia azt mondja, hogy ez már hisz? Vajon én az vagyok-e már? Hívő vagyok-e? Aztán mi a hitre jutás? Aztán a hitéletben milyen problémákkal találkozunk? Vajon elveszíthető-e a hit? Jézus azt mondta, hogy aki én bennem hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Hiszek-e Jézusban? Mit jelent ez? Egy szóval, olyan témáról lesz szó a Biblia alapján, amelyik mindannyiunkat érint. A templomokban nem ateisták, nem istentelenek, nem hitetlen emberek járnak, hanem olyanok, akik úgy gondolják és vallják is magukról, hogy én hívő ember vagyok. Biztos? Álljunk arra a mérlegre, amelyik egyértelművé teszi, ha bennünk is van kérdés a magunk hite kapcsán. Üdvözítő hitem van? Egész biztos? Jól hiszek én? Jót hiszek én? Örömteli keresztény életet élek én? Ha nem, akkor baj van. Egy szóval, aki a fölvetésekből valami kapcsán úgy gondolja, hogy ez számára is érdekes lehet, hadd mondjam így, létkérdés mindenkinek, azokat szeretettel hívom és várom este 6 órára. Köszönöm szépen a szót!
Folytassuk Isten tiszteletünket Urunk magasztalásával, énekelve 821. számú dicséretünket. 821. számú dicséretünket fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
A mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása jöjjön a mi Urunk Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből. a 7. fejezet 14. versétől olvasom az igét, a 8. fejezet 2. verséig, a hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva figyelmes szívvel hallgassa. Így szól hozzánk tehát az apostol, így szól hozzánk a római levél a 7. fejezet 14. versétől kezdődően. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Ámen. Imádkozzunk. Hajtsuk meg fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyán, köszönjük neked ezt a mai elkészített órát, a találkozásra, az együttlétre, egymással. Olyan jó, hogy köszönhetjük az ismerős arcokat, embereket itt a te házadban, de legfőképpen azért könyörgünk most, hogy veled is találkozhassunk. Hadd tudjunk félretenni mindent, örömöt és bánatot, fájdalmat és hálát is azért, hogy most teljesen megnyissuk a szívünket neked. Engedjük, hogy a te igéd, amely néha olyan fájdalmas, néha olyan metszően éles, de mégis a szabadságra, az örömre, a veled való életre hív és afelé noszogat bennünket, hadd szólítson meg ma minket. Könyörgünk, Szentlélek Isten, jöjj közénk, szentelj meg, készíts a te neved imádására, és arra, hogy értsük, befogadjuk a te igédet, és gyümölcs termőivé is válhassunk annak. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, az előbb felolvasott ige szakaszból a római levél 7. illetve 8. fejezetének versei közül szeretnék most az egész szakaszra figyelve két verset, az utolsó kettőt, a 8. fejezet első két versét újra olvasni. Ezt írja az apostol: nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, először is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvért itt ebben a templomban, és örömmel, szeretettel adom át a budafoki gyülekezet köszöntését és áldás kívánásait. Jó, hogy évente legalább egyszer, ilyen módon, kicsit ahogy így összekeverik a lelkészeket az egyház megyében, és ha nem is szószéket, inkább lelkészt cserélünk, de mégis találkozunk egymással, egy-egy küldött, egy-egy közösségből, valahogy így az evangéliumot is hirdetheti, és a jó kívánságokat és áldásokat is átadhatja, hiszen egy közösség, egy test tagjai vagyunk mindannyian. Kedves testvérek, egy olyan kérdéssel szeretném indítani ezt a prédikációt, amit sokszor felszoktam tenni, hát nem mindig ilyen helyzetben, hanem olyan helyzetben, ahol még válaszokat is várok, kisebb csoportokban, vagy akár 4 szem közti, 6 szem közti beszélgetésekben, hogy akarnánk-e tudni, hogyha valamiféle súlyos, esetleg halálos betegséggel szenvednénk és küszködnénk, ha ott lenne bennünk. Szeretnénk-e tudni, vagy pedig inkább jobb lenne enélkül a tudás nélkül tovább folytatni az életünket, mert talán megnyomorítaná a hétköznapjainkat tudni azt, hogy valami súlyos betegség van bennünk. És ahogy ezt a kérdést felszoktam tenni, fiatalok és idősebbek is elgondolkoznak, és valaki az egyik, van, aki a másik választ adja, és néha megfogalmazzák azt a választ, ami szerintem az egyedül helyes és jó válasz, hogy igen, szeretném tudni, de csak akkor, hogyha van rá gyógymód. Mert akkor fontos, hogy tudjam, hogy milyen betegségem van, hogyha van rá gyógymód, mert akkor rögtön, azonnal el kell kezdeni a kúrát, alá kell vetni magamat a kezelésnek, mert talán meg is gyógyulhatok. És testvérek, ezekkel az igeszakaszokkal, amelyek hasonlítanak ehhez a felolvasott néhány vershez itt a római levél közepéből, ezekkel is hasonló a helyzet. Igen, meg szoktak keresni hívek, amikor véget ér az Isten tisztelet néha, és azt mondják, hogy a tiszteletű úr olyan sokat beszél a bűnről. Kicsit motiválóbb, lelkesítő prédikációk kellenének itt, nem kéne annyit beszélni itt a bűnről. És akkor még mintákat is adnak, hogy milyen motivátor beszélő beszédeket kéne megnéznem, hogy inkább azokat a témákat kéne felhozni a szószékre. Csak hogy mi is hasonló helyzetben vagyunk, mint itt a bevezető kérdésben, amit felvetettem, igazából az a gyógymód, amit az evangélium kínál nekünk, akkor nyeri el az értelmét, hogyha szembenézünk a helyzetünkkel. Ezért ma én is három kifejezés mentén szeretném a gondolataimat rendezni. Az első a szolgaság, a második a szembesítés, a harmadik pedig a szabadítás. A szolgaság, sőt még keményebb, ugye, amit itt hallottunk, a bűn rabszolgája vagy. Nagyon erős állítás, és nem tudom, ki az, aki azt mondta, hogy na igen, ez vagyok én, tényleg, valóban. Szeretjük elengedni a fülünk mellett ezeket a nagyon erős mondatokat, pedig nem arról van szó, hogy csak itt, most én, mint messziről jött ember, kiválasztottam a legkeményebb igeszakaszt a Bibliából, és aztán majd elbúcsúzok a gyülekezettől, és hazamegyek, hanem arról van szó, hogy bizony a Biblia sok helyen beszél arról, hogy valami ehhez hasonló a helyzet. Mit is jelent ez? Kicsit kibontja Pál apostol a római levélben. Például egy korábbi szakaszban ezt mondja, hogy a mi szívünk tele van. És mivel van tele? Szépen sorolja. Már csak a mennyisége, így a sodrása is érdemes figyelni és engedni magával ragadni magunkat, ahogy sorolja. Tele van a szívünk a hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, irigységgel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, fennhéjázók, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek, irgalmatlanok. Ezzel van tele a szívünk az apostol szerint. Tele van. És már önmagában az, hogy tele van valamivel, az már óriási probléma, mert akkor nincs helye másnak, nincs helye Istennek. Ez a probléma, ami életünkkel. Ezt fejezi ki az a nagyon egyszerű kis kép, hogy a bűn rabszolgái vagyunk. Vagy máshol ugyanígy ezt mondja az apostol, hogy ki vagyunk szolgáltatva. Oly sok mindennek kiszolgáltatva éljük az életünket, szívünk vágyának kiszolgáltatva. Ott vagyunk mi. A sebzett, széttört szíveinkkel, az ebben megfogalmazódott vágyakkal, kívánságokkal, célokkal, és nem csoda, hogy ezek is sebzettek, megtörtek lesznek, és ennek nyomán olyan sok seb és rombolás jelenik meg életünk legalapvetőbb területein is. A munka, a család, a házasság, a nemiség területei mind-mind tele vannak sebekkel, fájdalmakkal, gyötrő kínokkal. Nem kezdem el sorolni. Elég volt talán ez az első felsorolás. napestig lehetne. Pedig olyan jó egy pillanatra megállni és emlékeztetni magunkat arra, hogy Isten milyennek álmodta meg az életünket. Újra és újra visszalapozni a Biblia legelejére és gyönyörködni abban a képben, hogy Ádám és Éva a maguk szent meztelenségében, áttetszőségében, őszinteségében ott sétálnak szellős alkonyatkor az Édenkert szelíd kis ligetében, és beszélgetnek a mindenhatóval. Egymásnak adta őket ajándékba az Úr, és mégis olyan gyorsan, olyan szinte könnyedén romlott el minden. És ezt látjuk ma is. Ma is, ha csak a nemiség, a házasság területére nézünk, nem csak az egymásnak feszülő viták és egymásnak gyürkőző értékrendek, hanem az a rengeteg megtört szív, sebzett élet, küszködő, fiatal vagy idős ember. És ott állunk, és azt érezzük, hogy mindezzel szemben talán nem elég a kultúrharcban lenyomni a másik oldalt. Nem elég csak a törvényre mutatni, nem elég csak az erkölcs, mert épp hogy az erkölcsi központtal, a szívvel van probléma. Azt mondja az apostol, bennem lakik a bűn. Ez a mélységes probléma, hogy bennem van. Nem a jó tudásával van a baj, hanem azzal, hogy ha mindez csak kívülről érkezik, ha csak a fejemre olvassák, ha csak hallom, az még nem fogja megváltoztatni az életemet, mert nem biztos, hogy a szívemig hatol. Ha viszont minket érdekel az ember is, az ember sebzett szíve, ami tele van oly sok mindennel, ami önmagát és a másikat is pusztítja és rombolja, ha érdekel minket a kiszolgáltatott ember, aki nem tud semmibe kapaszkodni, akkor nem elégedhetünk meg a törvényekkel. Oda más gyógyszer kell, oda az evangélium kell. És az evangélium története mindig az igazság kimondásával kezdődik. A gyógyulás mindig a helyes diagnózis felállításával indul meg. Ez a gyógyulás útja. Nemrég olvastam arról, hogy az anonim alkoholisták köre, ugye ismerjük talán őket, egy nemzetközi mozgalom, milliók vesznek részt ezeken a kiscsoportos beszélgetéseken, 12 lépés, amelyen keresztül próbálnak meggyógyulni, de az első lépés nagyon tanulságos. Azt mondják, hogy ebből a betegségből csak akkor van kiút, ha valaki ezt meg tudja fogalmazni, ezt az egyszerű mondatot. Bevallottam, hogy nincs hatalmam az ital felett. Az életem kezelhetetlenné vált. Kiszolgáltatott vagyok. Vagy ahogy a apostol mondja, a bűn rabszolgája. Ezzel kezdődik. Bevallottam, hogy nincs hatalmam felette. Kiszolgáltatott vagyok neki. És talán nem vagyunk alkoholisták. De a lényeg az, hogy az életünknek, a személyiségünknek, a kapcsolatainknak van olyan része, van olyan területe, amire talán ez a legjobb szó. Kezelhetetlen. Nem tudok mit kezdeni vele. Nincs felette hatalmam, aminek ki vagyok szolgáltatva. Talán ismerjük ezt is. Lehet bármilyen szép, gyönyörűen rendben tartott egy lakás, egy ház, sokszor meglapul ott a hátsó szobákban egy ilyen kis rumli szoba, ahova a vendégeknek tilos a bejárás, ahova még a tulajdonos is ritkán lép be, és ritkán kapcsolja fel a lámpát, mert nem szeretne szembesülni vele, hogy mi van ott. Ilyen az életünk. És még tovább folytatja az apostol, amikor ezt mondja, és többször hangsúlyozza ezt a megrázó mondatot, nem azt teszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök. Nem tudok a mércének megfelelni, sőt, nagyon megrázó, azt mondja, a saját mércémnek sem tudok megfelelni, a saját magam által elfogadott törvényt sem tudom betartani. Nem tudom, hogy ilyet éreztünk-e már. Talán elsőre olyan politikusok jutnak eszünkbe, akiket riporterek vesznek elő és kérnek számon, hogy most ez hogy is van, hogy amit most mondasz, tegnap éppen egészen az ellenkezőjét mondta, és látjuk ilyenkor, és mosolygunk a menekülő politikusokon, pedig mindannyiunk története ez. Ilyenek vagyunk. Saját magam törvényét sem tudom megtartani. És az ember ilyenkor elkezd szétszakadni. A hazugság, önmagam és mások becsapása kezd el uralkodni az életünkön, vagy az önpusztítás útja, amit választunk. Mert rámutat a törvény az ereje által, arra a végzetes ellentmondásra, ami ott feszül saját magam és a tetteim között. Nem is én vagyok valójában, aki itt cselekszik, hanem egy másik hatalom, és meghasonlok önmagammal. Gyönyörködöm a törvényben, mert szépséges, de nem tudom megtartani. Ott van az akarat bennem, de nem tudom véghez vinni. Küzdök valami bennem élővel, valami belső emberrel. Olyan végzetes ez a szembesítés. És nagyon érdekes, ugye, hogy ezt a szembesülést, szembesítést nem tudja akárki elvégezni. Egy farizeus erre képtelen, mert szerinte minden rendben van. Elhazudja az életében mindezt. Ez csak a már keresztjénné vált Pál tudja megtenni saját magával kapcsolatban, mert valahol ez az első pillanata a keresztjén életnek, hogy felfedezem ezt a másik törvényt magamban, megértem ezt az ellentmondást, és bátran belenézek a tükörbe. És persze jön a megrendülés. A megrendülés, amit átélünk a keresztjénné válás útján, amikor úgy indulok neki valaminek, hogy én nem. Én biztosan nem fogom megtenni. Nekem elveim vannak. És aztán mégis megtörténik. És persze elhazudhatjuk kifelé, de belül egyre jobban elhatalmasodik. Elhatalmasodik az a meghasonlás. Lehet az elveket is csűrni, csavarni. Látjuk ezt, ha csak bekapcsoljuk a tévét, ugye, ott vannak a hírességek, akik egyik nap még arról beszélnek, hogy a hitük miatt üldözik őket, a másik nap meg arról, hogy nem hagyják őket szabadon szeretni és önmaguk lenni, és nem értik meg, hogy a kettő homlok egyenest szembe megy egymással. Ez a vergődés, ez a küzdelem ennek a jele. És lehet, hogy a sajtót, a médiát át lehet verni, de magunkat is. Az igazság pillanata mindig eljön, és borzasztó ez a pillanat, ha nincs ott a gyógymód, a gyógyszer, a megváltás, az evangélium a másik oldalon. Amikor a jót akarom, de akkor is ott a rossz. Ady Endre az egyik legmegrázóbb versében, a megátkozott emberben erről ír. Levágatom a két kezem, mert mindig ölelni akar, és ha én karolok, vétkezem. Hogyan lesz az ölelésből sokszor halálos szorítás? Egy igazi háború, ami ott dúl bennünk, és a legmegrázóbb, hogy én magam vagyok. Én magam vagyok a harci préda. Nem akarom, és mégis. Az idei évben nyáron mi a budafoki gyülekezettel a nyári táborunkban ezt a témát vettük fel az önkizsákmányolás felől. És olyan megrázó volt olvasni azt a leírást, egy kortárs filozófus fogalmazta meg, amit a mai modern nyugati ember végez a munkával kapcsolatban. Hadd idézzem néhány mondaton keresztül. Ezt írja. A túlzásba vitt munka és teljesítmény az önkizsákmányolásban csúcsosodik ki. Hatékonyabb, mint a mások általi kizsákmányolás, hisz párban jár a szabadság érzetével. A kizsákmányoló egyben a kizsákmányolt is. A ragadozó és az áldozat immár nem választható külön. Önmagam zsákmánya leszek, hiszen én jót akartam a családomnak biztosítani az egzisztenciát. A gyerekeknek kell a játék, kell a mindig újabb és újabb eszköz. Jóért teszem azt, amit teszek. És mit látunk? Összedőlő családokat, kizsákmányolt, kiégett embereket, munkahelyükön megfáradt munkás embereket. Mindenki így indul neki, hogy csak a jót akarom. És aztán a végén ott látjuk a borzasztó eredményt. Egy ismerősöm mondta nekem egy beszélgetésben, hogy változtatni akarok, de nem tudom, hogy hol kezdjem el. Végig néztem az egész hetet, végig csináltam, és kerestem mindenhol azt a pontot, ahol ki lehetne törni, ahol véget lehetne vetni az önkizsákmányolás borzasztó mókuskerekének, de nem találtam meg, nem vagyok rá képes. Hány és hány olyan fiatal pár van, aki ott áll az úrasztala előtt, és fogadalmat tesz egy életre, szeretetben, hűségben, jóságban. És én hiszem, hogy akarják, hiszem, hogy szeretnék, és mégis olyan sokszor nem sikerül. A házasság szent, de mondják, ezzel az emberrel nem tudok együtt élni. Megrázó pillanatok ezek. Nemrég járt nálunk Budafokon egy megszabadult, megtért drogfüggő fiatal, és elmesélte az ő életét, és nagyon megrázó volt hallgatni, ahogy beszélt arról, hogy az alkoholista édesapja sokszor megverte őt, és amikor először életében megütötte őt az apja, akkor elsírta magát utána. És a sírás végén szemébe nézett a fiának, és ezt mondta, és ezt szó szerint idézte évtizedekkel később ez a férfi, ezt mondta neki az apja. Majd rá fogsz jönni te is, mert te is ezt mondod magadnak és a fiadnak, hogy soha nem ütnéd meg, de megtörténik. Igenis megütöd. Ez az ember már beletörődött. Beletörődött abba, hogy ha benne lakó bűn, az uralkodik rajta, és nincs szabadulás. Megadta magát neki, nem küzdött ellene tovább, nem látott kiutat. Olyan sokszor tűnik rendkívül sötétnek az út végén a cél, és nem látunk kiutat. A nagy kérdés az, hogy van-e menekülés? Mi történik a szembesülés után, milyen gyógymódot választunk? Mert hogy amikor szembe találkozunk saját magunkkal, ezzel a bennünk lakó sötétséggel, akkor több mindent választhatunk. Léphetünk előre is, és léphetünk hátra is. Lehet a képmutatást is választani. Hiszen farizeusként Pálnak sem voltak ilyen problémái. Ő megtartott minden parancsolatot, sőt, aztán ahogy egyre közelebb került Istenhez, megértette, hogy ott van még az a parancsolat is, amely a kívánságról szól, ami a szívünkben lévő vágyról szól. És választhatott, hogy vagy marad a képmutatás, vagy beleáll a küzdelembe. És olyan borzalmas az, amikor a világ kéri rajtunk számon a saját törvényeinket. Amikor szembesítenek meg bennünket azzal, hogy a néha kirakatba kirakott emberek, akikre olyan büszkék vagyunk bizony, saját törvényeiket sem tudják megtartani. Vagy ha nem a képmutatás, akkor jön az elvek csűrése, csavarása. Ugye, nemrég hallottam egy beszélgetést, egy podcast beszélgetést, ahol a házasságról beszélgettek felnőtt emberek, és arról beszélgettek, hogy hát ha annyian válnak el, akkor biztosan a házassággal van a probléma, és nem velünk. És elkezdték magyarázni, hogy hát ha az ősember sem volt házas, akkor lehet, hogy nekünk sem kéne. Ha az emlős állatok olyan jelentős része nem házasodik, akkor ha a csimpánzoknak szabad, akkor nekünk sem kéne az igába hajtani a fejünket. Ismerjük ezt, ugye? Amikor a mérce túl magas, és próbáljuk lejjebb venni, hogy meg tudja ugorni. Ha rossz apa vagyok, pedig szeretnék jó lenni, akkor biztos a gyerekemmel van a probléma. Sorolhatnánk tovább, ahogyan csűrjük, csavarjuk a valóságot. De én ma nem ezt javaslom, hanem azt, hogy tekintsünk előre. Ha szembesültünk magunkkal, akkor nézzünk előre. Arra biztat bennünket a Szentírás, hogy ne féljünk segítségért kiáltani. Mert az Isten biztat arra, hogy kiszabadítja a foglyot. Ezt mondja ugye Zsoltár, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Nem tudom, testvérek, hogy hívtuk-e már így, ilyen kétségbe esetten. Saját magunk fogságába rekedten, segítségül az Istent. Nem a külső problémák miatt, nem a körülmények miatt, amelyektől oly sokszor szenvedünk. Nem azért, mert valami vizsgától félünk, vagy mert a munkahelyen vannak feszültségek, hanem saját magunk miatt, szembesülve azzal, hogy kik is vagyunk. Hívtuk már így segítségül az Urat, mert erre bíztat bennünket ma. És aztán pedig, ha képesek vagyunk erre, ha meghalljuk Isten hívását, és képesek vagyunk felé fordulni, meg kell tanulnunk bizonyos értelemben ezzel az ellentmondással együtt élni, ezzel a küzdelemmel, újra és újra felismerni és harcolni a bennünk lévő sötétséggel szemben. Tudni, hogy kísérthető vagyok, hogy feszültségben élek, és újra emlékeztetni magunkat arra az egyetlen kicsi mondatra, amelyet az Úr nekünk is üzen, elég neked az én kegyelmem. Elég neked az én kegyelmem. Ez a mondat a keresztény ember emlékeztető oltása, újra és újra be kell adni, hogy emlékeztesse magunkat arra, hogy tényleg elég az Isten kegyelme, még a bennem lakó bűnnel szemben is. És végül talán fontos kiemelni a közösségi felelősséget is. Mert csak mi együtt tudunk tenni valamit a képmutatás kultúrájával szemben. Mert ott vagyunk mindannyian a történetben, a mellettünk ülő, az előttünk ülő is. Azért vagyunk egy testként elhívva, hogy segítsük a másikat ebben a küzdelemben. Olyan megrázó látni azt, amikor egy-egy ismert keresztény vezető valamilyen módon lebukik, összeomlik, és rendre ott van mögöttük egy-egy felelőtlen közösség. Utána lehet hallani a hangokat, hogy én láttam, én sejtettem, hogy valami baj van, de nem tettem semmit. Nem szóltam semmit. Testvérek, mi egy közösség vagyunk.
Együtt úrvacsorázunk, egy test tagjai, oda kell figyelni a másikra, aki küzd a benne lakó bűnnel. Mert az ő bűne, az ő problémája, ha egy test vagyunk, az én problémám és az én kérdésem is. És végül a harmadik nagyon fontos mai kifejezés, ez a szabadítás. Mert Jézus pontosan ilyenekért jött, amilyenek mi vagyunk. A bűn rabszolgáiért. Azt mondja, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Tehát a kérdésre, hogy kiszabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből, az a válasz, hogy ő maga. Halálra vagyunk ítélve. Mint ha csak adnának, vennének minket, de van szabadulás. Nem tudom, testvérek, hogy ki az, aki gondolkodott már valaha, amikor kivett a pénztárcájából egy 10 000-est mondjuk, hogy merre felé járt már az a kis pénzdarab. Hogy mi minden történhetett vele csak az elmúlt hónapokban, fél évben. Hogy hányszor dobták bele vajon persejbe. Talán nem olyan sokszor, mint ahogy kellett volna. Hogy mi mindent lehetett volna venni belőle egy fél éve, és ma meg mennyivel kevesebbet. Hányszor nézték reménykedve azt a 10-20 000-est a kezükben emberek, utolsó reményüket is belé vetették, és így mondtak neki búcsút. Hányszor vett részt valamilyen bűntényben, hányszor lophatták el, hányszor fizettek vele kábítószerért, vagy hányszor landolhatott egy bűnöző kezében. Mi mindent lehetett vele kifizetni. Lehet, hogy megbújt valaha egy-egy nokiás doboz mélyén is, és fizettek le valakit. Hányszor ázott meg, hányszor gyűrték össze, milyen szaga van. Hányszor gondolták róla azt, hogy hamis, és vizsgálgatták gyanakvó szemekkel. Ha beszélhetne egy 10 vagy 20 000-es vajon, milyen történeteket mondana el. De a nagy kérdés az az, hogy érdekel-e minket ez. Ugye, hogy nem érdekel senkit sem. Teljesen mellékes. Egyáltalán nem érdekel minket, mert az értékét nem vehetik el. Minket csak egy dolog érdekel, hogy a mi pénztárcánkban lapuljon. Nem érdekel minket a múlt, mert nagyvonalúan megbocsátottunk neki abban a pillanatban, hogy a miénk lett. Csak legyen most már hűséges hozzánk. Testvérek, ezt jelenti a lélek törvény által megszabadulni, mert Istent egy dolog érdekel, hogy legyünk az övéi, hogy végre tartozzunk hozzá, hogy lapuljunk az ő zsebében, hogy legyünk Jézus Krisztusban, hogy vezessen az ő lelke. Tudja jól, hogy mi mentünk át korábban. Tudja jól, hogy mit tettek velünk, és mi mit tettünk saját magunkkal és másokkal. Hogy miben vettünk részt, hogy mi hagyott nyomot rajtunk, de neki mi végtelen és örök értéket képviselünk. Olyan értéket, amiért a legdrágábbat is oda akarja adni, hogy visszaválthasson, hogy megválthasson, hogy visszaszerezhessen minket. Olyan értéket, akiért a fiát is feláldozza. Mert ő teremtett minket, és magának teremtett bennünket. Ő nyomtatott minket, kedvesek vagyunk neki, és nem érdekli már a múlt, csak az, hogy hozzátartozzunk. Testvérek, ez a szabadítás, ez a kegyelem, ez az evangélium. Arra hív minket ma, minket a bűn rabszolgáit, minket, akik meghasonlunk néha önmagunkkal is, küzdünk a bennünk lakó bűnnel, minket, akik sokszor azt érezzük, hogy nem azt tesszük, amit szeretnénk, a jót, amiben gyönyörködünk. Arra hív, hogy higgyük ezt el, hogy ő a kegyelmébe akar minket fogadni, hogy nála van a szabadítás, nála van a megváltás. Azt kívánom, testvérek, hogy tudjunk belekapaszkodni ebbe, hogy a mi értékünket egyedül ő szabja meg, és számára végtelenül értékesek vagyunk. Úgy legyen. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által hozzád jövünk most. Hozzád jövünk most először a bűnvallás szavaival, hiszen te tudod jól, hogy kik vagyunk. Olyan sokszor még magunknak sem merjük és tudjuk bevallani, hogy hányszor bukunk el saját magunknak felállított mércénket, hányszor vétjük el, hányszor nem tartjuk be azt a törvényt, amelyben gyönyörködünk, amelyet szeretnénk. Hiszen szeretnénk hűséges házastársak. Jó szülők lenni, odaadó gyermekek és olyan munkában elhelyezkedő felnőttek, akik gyönyörködnek, akik értelmet találnak az életükben, tevékenységükben. És mindebben oly sokszor elbukunk. Kérünk téged, Úrunk, hogy először is tartsd elénk a tükröt, amelyben megláthatjuk önmagunkat. Másodszor pedig arra kérünk, hogy add, hogy a szívünkben a reménység az iránt, hogy van szabadítás, van evangélium, van örök élet, abban tudjuk belekapaszkodni. Könyörgünk Jézus Krisztus kegyelméért. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a mi gyülekezeteinket, hogy ne csak hétről hétre találkozó közösség, hanem egymás iránt felelősséggel odaforduló, szent, választott nép lehessünk. Könyörgünk ezért a gyülekezetért, könyörgünk a mi református egyházunkért, és a mi magyar népünkért, attól, hogy be tudjuk tölteni a tőled kapott hivatásunkat, küldetésünket. Kérünk téged, Urunk, hogy a te evangéliumodat hadd tudjuk meggyőződéssel odaadóan, lelkesen és bátran hirdetni. Kérünk téged, Urunk, adj ébredést a mi népünknek, adj ébredést személyesen nekünk is, add, hogy a te gyermekeidként tudjunk jelen lenni ebben a világban. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most együtt is imádkozzunk a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét. Tudjuk azt, ne felejtsük el, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig Istennek népe, fogadjátok az ő áldását. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet most, testvérek, és most hallgassuk meg a Lónyay utcai református gimnázium küldöttségének a szolgálatát.
Turmezei Erzsébet verse. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek. Most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek, békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. És még ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, még nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Úgy gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen, erő, győzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
békességet köszöntöm a tisztelt gyülekezetet, nagy tiszteletű urakat, Esperes urat, presbiter testvéreket.
A Lunyai Református Gimnázium küldöttsége nevében és az egyik legjobb 8. osztályunk a 8. A nevében, akik ugyan nem énekzene tagozatosok, de nyelvekben nagyon erősek. Köszönjük szépen, hogy eljöhettünk Önökhöz bemutatkozni. Egy 5 oldalas, rövidke kis bemutatkozással készültem, de kis vidám színes anzikszal, de nagy tiszteletű szavai után inkább csak szerényen és kicsit átgondolva a dolgot, azt mondanám Önöknek, hogy gyarló és sokféle hibával dolgozó pedagógusok, és hát időnként haszontalan, elelkésű és a leckéjüket nem mindig megcsináló diákok közössége a Lónyai gyülekezet, és azt tetszenek gondolni, hogy hát ennél jobbat kívánnak a leendő 5-eseknek, leendő 9-eseknek, akkor azért azt elmondom, hogy bár sokféle gonddal küzdünk mi is, de minden nap az első órát egy rövid áhítattal kezdjük minden osztályban, minden hétfőn közös istentiszteletünk van mind a kis, mind a nagy gimnazistáknak. Vannak évente csendes napjaink, amikor bár az iskolában vagyunk, de nem tanulunk, hanem valamilyen lelki alkalmon veszünk részt. Tehát abban a reményben, hogy az Úristen vigyázó szemeit reánk is veti, egy olyan iskolába hívjuk és várjuk Önöket, illetve hát gyermekeiket, unokáikat, ahol az Úristen vigyáz ránk, annak ellenére, hogy hallottuk, hogy milyen sok hibával, gyarlósággal, bűnnel vagyunk teljesek. És egy picit részletesebben is elmondhatom, akkor nyelvi képzésünk van, ahol többféle idegen nyelvből szeretnénk a diákjainkat magas szintre juttatni, kivéve azokat, akik már eleve magas szintű nyelvtudással jöttek, ők a kollégákat tanítják. Aztán van emelt matematika óraszámú képzésünk, ahol nem sok kis kockát szeretnénk képezni, hanem olyan diákokat, akiknek a logikus gondolkodás, a matematikai összefüggések az élet minden területén segítenek az eligazodásban, olyan kérdés elé állítja őket az életük. Aztán van egy humán tagozatunk, ahol a média, a művészetek, a színház, az irodalom nyer plusz értelmet, illetve plusz óra számban okítjuk őket. Egy szóval egy ilyen gimnáziumban hívjuk és várjuk Önöket, ha úgy tetszenek gondolni, akkor mind a honlapunkon, mind pedig egy kis hívogatót is hoztam, amit majd az iratterjesztésben kiteszek, ebből lehet tájékozódni, és a végén örömmel várjuk az Önök kérdéseit. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen mi is a bátorító szolgálatot, és sok áldást kívánunk a Lónyai utcai Református Gimnázium életére, közösségére. Kedves testvérek, most pedig az istentiszteletünk végéhez érve a záró énekünket énekeljük, majd pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záró énekünk a 225. énekünk 2., 3. és 4. versszaka lesz.